Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. Vendégem pedig dr. Wilhelm Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem docense, a Pécsi Ázsia Központ igazgatója. És akkor rögtön talán egy olyan sztereotípiával kezdjük ezt a beszélgetést Indiáról és az indiai nők és gyermekek helyzetéről, ami valószínűleg mindannyiunkban él. Hogyha indiai nőre gondolunk, akkor ugye megjelenik a gyönyörű viselet, az a hagyományos viselet, amit talán még most is hordanak, és hogyha az indiai nő és gyermek, vagyis az indiai család jelenik meg előttünk, akkor valószínűleg egy ilyen nagyon patriarchál és nagy családot képzelünk el, ahol ugye a központ az mégiscsak az apa, vagy a nagyapa, ugye a legidősebb férfi családtag, és mindenki neki engedelmeskedik. Így van ez ma még Indiában? Ilyen nagyon hagyományos családokban élnek az indiaiak? Vagy az indiaiak többsége ilyen családban él?
Alapvetően igaz a sztereotípia, de mivel India világ legnépesebb országa, és ahogy az előző adásban is megtárgyaltuk, rendkívül változatos, mozaikos társadalmi felépítésű, csak részben igaz most már, hiszen alapvetően ez a patriarchális családmodell, ez inkább az észak-indiai társadalomra volt jellemző. Dél-Indiában megjelenik a matriarchális családi berendezkedés is, valamint Indiának azért van egy elég jelentős törzsi népessége, ahol szintén a matriarchális családmodell volt az uralkodó, és a mai napig egyébként ezt találjuk. De hogyha a nagy számokat nézzük, akkor igen, tehát ez teljes mértékben igaz, hogy ez a patriarchális, férfi központú társadalom felépítés a jellemző ebben az országban. Ugye alapvetően egyébként, hogyha visszatekintünk a indiai civilizáció kialakulásának az időszakára, akkor a férfiak és a nők közötti teljes egyenlőséget láthatjuk. Alapvetően ennek bizonyítéka az, hogy a férfi istenségek, istenek mellett mindig van egy női társ, aki legalább ugyanolyan szerepkörrel bír, mint a férje vagy a társa. És hát a mai napig vannak Indiában olyan közösségek, ahol női istenséget imádnak. Alapvetően a Bengálban van egy Durga kultusz, de egész Indiában a Durga pudzsák, ugye a Durgához kapcsolódó ünnepségek azok, hát egy női istenségről szólnak alapvetően.
És Durga minek az istene, vagy milyen istenő?
Durga az a haragvó istennő, akivel azért jól kijönni és jóban lenni. Ellenben ugye ez a haragvó istennő, ez kiválóan el tudja pusztítani a démonokat és a negatív erőket, úgyhogy ezért alakult ki ez a kultusz. Hát őt ilyen gyilkos amazonként ábrázolják nagyon sokszor a hindu ikonográfiában, de ez is azt bizonyítja, hogy bizony a vallás és a civilizáció kialakulásakor még a nők egyelő szerepkörben tűntek föl a férfiakkal. Ez az idők során megváltozott.
Miért? Miért változhat meg? Mert azért a vallás az eléggé mélyen benne van ugye a társadalomnak a struktúrájában. Indiában különösen fontos a vallás. Egy ilyen alapvető tény vagy rend, ez hogy változhat meg? Vagy mitől változhat meg?
Alapvetően, hogyha visszamegyünk a korai európai gyakorlatokra, alapvetően itt én azt gondolom, hogy a termelőeszközök és a javaknak az öröklése volt az, ami ezt az attitűdöt megváltoztatta. Hiszen ha tudományos szavakkal szeretnénk dobálózni, akkor Indiában továbbra is a patrilinearitás és a patrilokalitás az, ami meghatározza alapvetően a vidéki társadalomnak az életét. Hogy a patrilinearitás azt jelenti, hogy a termelési eszközök és a javak azok férfi ágon öröklődnek, a patrilokalitás pedig egy eléggé érdekes indiai sajátosság, ez pedig azt jelenti, hogy a fiú marad helyben a háznál, és a lánynak vagy a lányoknak kell elköltözniük a háztól. Ugye ezek a gazdasági, szociokulturális tényezők, ezek alapvetően meghatározták az indiai társadalomnak a működését, és alapvetően meghatározták a nőkhöz való viszonyrendszert is, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez napjainkban már változóban van. Természetesen ugye ezeket a gazdasági kényszereket a vallás is szentesítette, például, hogyha egy elhunyt házaspár férfi tagjának nem volt fiú örököse, akkor, és nem a fiú végezte el ugye a vallási szertartást, a halotti szertartást a hamvasztáskor, akkor a hinduk úgy tartották, hogy az elhunyt szelleme az prétaként, egy ilyen nyugatatlan démonként bolyong a világegyetemben, tehát nem talál nyugalomra. Ellenben, hogyha a fiú végzi el ezt az utolsó halotti szertartást, akkor természetesen minden jól és szépen történik. Ugye ezeket a társadalmi földrajzi szükségszerűségeket általában a vallás szokta rögzíteni. Tehát azokban a korokban, amikor ugye még nem az írott törvénykönyvek határozták meg a mindennapjainkat, akkor a vallás és a morál volt az, amely igazgatta a társadalmakat, és mindezért a hinduizmusban is számtalan olyan gyakorlat és előírás került vallás által szentesített formába, amely a mindennapok során mindig betartásra került.
Ugye a szülők is inkább a fiú gyereket szeretik, talán akkor ezért is, mert azért szerepe van a temetésnél, és hogyha gondolnak a saját lelkükre, akkor így is gondolhatnak a fiú gyerekre, mint aki biztosítja az ő lelküknek a nyugalmát. De azért is, mert ugye az özvegy családtagot, vagy az özvegy szülőt, azt a fiú veszi magához, vagy ő költözik oda. És azért is, mert a lánynak hozományt kell adni. Tehát még a fiú megtartja a vagyont, ott marad benne, gondozza a területet, vagy a gazdaságot, a vállalkozást, addig a lány elmegy egy másik családba, és viszi magával a pénzt, vagy a vagyonnak egy jelentős részét. És ugye ez volt az oka annak is, hogy hosszú időn keresztül nem szerették, ha lány születik egy családba, ugye amikor már erre mód volt, hogy meghatározzák, hogy milyen az a csecsemő, amelyet vár a család, akkor sajnos egy gyakorlat alakult ki arra, hogy a lánygyermeket adott, megölték.
Igen, rendkívül szerteágazó ugye a kérdés, és számtalan részre boncolhatjuk, vagy szedhetjük szét ugye ezt az alapkérdést. Hát induljunk el onnan, hogy Indiában a legnagyobb átok az volt nagyon sokáig, hogy legyen három lányod, és jól ad őket férhez. Ez azt jelentette, hogy kódusbotra jut a család. De hogy még egy picit jobban visszamenjünk, ugye itt a patrilokalitás és a patrilinearitás kérdésében, hát ahhoz szokták hasonlítani a lánygyermek születését Indiában, mint hogy a szomszéd kertjét öntöznénk. Mert hogy, ha lány születik egy családba, és most természetesen hagyományos mezőgazdasági foglalkozással túlélő családokra gondoljunk, akkor ugye a kislányt etetni kell, ruházni kell, gondozni kell. Majd amikor abba a korba ér, hogy a munkaerejével a család hasznára tudna lenni, akkor ugye ki kell házasítani. Na most ez a kiházasítás, ahogy tetszett mondani is az előbb, ugye ez egy nagyon drága dolog Indiában. Maga az esküvő megszervezése, és az esküvő, ami ugye 7 napig tart, legendás népmesei időszakot ölel föl, ez azt jelenti, hogy minimum olyan 10-20 ezer dollárjába kerül egy lány kiházasítása egy családnak, ami óriási anyagi ráfordítás jelent természetesen, és a lány elköltözik tehát otthonról, elveszik a munkaereje a család számára. Tehát onnantól kezdve egy akár több száz kilométerre lévő, az anyós felügyelete alatt lévő háztartásban él, és ugye ott dolgozik, és ott hasznosul a munkaereje. És hát ugye a család fölnevelte, kiházasította, nagyon sok pénzt fordított rá, de lehet, hogy soha többet már nem is találkoznak az életben, mert hogy a fiú marad ugye ott helyben, akire az idős szülők támaszkodhatnak. Tehát ugye ezekben az országokban, ázsiai országokban nem lévén szociális háló nyugdíjrendszer, az idős szülők akkor az otthon maradt fiú gyermekre tudnak támaszkodni, tehát ő biztosítja számukra a túlélést.
De ez azt jelenti, hogy akkor a menyet, vagy a beházasuló lányt őt nagyon megbecsülik? Mert hogy pénzt hoz, meg dolgozik, meg gondoskodik mondjuk a
optimális esetben természetesen erről van szó, de azért mint mindennek, ugye ennek is vannak szélsőségesen eltorzult változatai, tehát vannak olyan férfiak, és ugye erre az indiai kriminalisztikában azért számtalan példát találunk, hogy ugye elvesz egy hölgyet, megkapja a hozományt, majd rejtélyes konyhai baleset éri a hölgyet, és ő újra fog nősülni. Ugye hát nagyon gyakori, feltűnően gyakori Indiában a például a megégett nőknek az aránya. Ugye amiről beszéltünk az elején, tehát a száris ruházkodás azért feltételezi azt, hogy mondjuk lángra kap ez a szári ott a nyílt tűztől. Tehát feltűnően sok ilyen baleset történik Indiában, és akkor emögött sokszor sejthetjük azt, hogy bizony az a háztartás, vagy az a férfi szeretne újra nősülni, és ismét részesülni azokból az anyagi javakból, amit a elvett hölgynek a családja biztosít. Egyébként én, amikor Indiában dolgoztam, az egyik munkatársamat is kérdeztem, nem néhány évvel azelőtt nősült meg, tehát nem sokkal az én kiküldetésem előtt, hogy ő kapott-e hozományt. És akkor mondta, hogy pénzt nem kapott, ellenben egy vadonatúj autót adott neki ugye a lánynak a családja. Na most ugye egy jó helyzetű lány világos bőrrel viszonylag könnyen férhez tud menni Indiában, de az alacsonyabb társadalmi rétegekből, sötét bőrrel nagyon nehéz kiházasítani a lányokat. Ővelük még nagyobb hozományt kell adni. Természetesen a törvény tiltja a hozomány elfogadását és adását, de ezeket a törvényeket nagyon ritkán tartják be. Tehát itt azok a szükségszerűségek, társadalmi attitűdök, amik itt működnek, alapvetően ugye afelé hatnak, hogy bizony a fiúgyermek az, aki igazán gyermeknek számít. Amit tetszett említeni, valóban vannak arra is példák, hogy akár a megszületett lánycsecsemőt ugye megölik, de alapvetően...
Vagy még a születés előtt.
Így van, ez már egy újabb fejezet egyébként, mert hagyományosan a lányok kevésbé voltak gondozottak, kevésbé figyeltek rájuk, ha egy betegséget elkaptak, akkor nem biztos, hogy a drága orvosságot kiváltották a számukra. Tehát a lányok körében a halandóság az feltűnően magas volt bizonyos körzetekben. De itt azért megint egy biológiai törvényszerűséget nem szabad figyelmen kívül hagynunk, mégpedig azt, hogy sokkal több kisfiú születik, mint kislány. Ez egy biológiai törvényszerűség, ugye 1000 lány születésre 1057 fiú születés jut. Úgy rendezte el a teremtő, hogy mivel a kisfiúk halandóbbak, mint a kislányok, ezért nagyjából a párválasztás időszakában egyenlítődnek ki a nemi arányok, tehát amikor ugye társat választ a két nem, akkor úgy nagyjából már egyenlő arányban vannak a fiúk és a lányok, de ugye alapvetően ezt a fiú születési többletet a szelektív abortusszal amúgy is tovább növelik ezek a társadalmak, ugye a lányok kevésbé gondos ellátásával tovább növelik ezt a férfi többletet a társadalmak. Ugye Amartya Sen, a Nobel-díjas indiai származású közgazdász beszélt először az ázsiai hiányzó nők problémájáról. Az ő számításai szerint Ázsiában a 90-es évek elejére nagyjából 100 millió nő hiányzott a társadalmakból.
És akkor ez például magyarázza a nőkereskedelmet? Vagy azt, amikor nőrablással szereznek, akár még a mai időkben is
feleséget. Ez egy egészségtelen jelenség, ugye a fiú preferencia, mert ez számtalan társadalmi problémát okoz. A gyermekkereskedelmet, a nőkereskedelmet, a leány gyermekek elrablását, prostitúció, különböző erőszakcselekmények, tehát erőszakosabbá válik egy társadalom természetesen, hogyha férfi többség mutatkozik. Ugye Kínában egy nagyon erős férfi többség alakult ki, ugye valamikor a 55-60 éves korosztály körében egyenlítődik csak ki Kínában ez a arányszám, de ugye megfigyelhető az, hogy az országban például ezek a maszkulin dolgok, ezek a macsó dolgok, ezek mennyire elterjedtek. Például a kínai lövészklubokban meg sokszorozódott a létszám, mert hogy egy csomó férfi nem tudja máshol levezetni azokat a férfi energiákat, amelyek duzzadnak benne, és a hormonok diktálják. Indiában is az a helyzet, hogy azokon a területeken, ahol kirívó férfi többlet mutatkozik, ott a kriminalisztikai számokban is kimutathatóak a társadalmi problémák.
Egyébként azt is olvastam, hogy Indiában nagyon magas a nők ellen elkövetett erőszak aránya, és hogy ezeket az erőszakos cselekményeket nem igazán nyomozzák ki, vagy derítik föl, sőt, titokban tartja maga az, akin elkövették az erőszakot, olyannyira, hogy még a saját női családtagjainak sem mondja el, hogy mi történt vele.
Igen, természetesen előfordul ez. Hát most gondoljunk arra, hogy egy közel másfél milliárdos országban járunk. Tehát nyilvánvalóan mindenre van példa, és annak az ellenkezőjére is. Én utána néztem egyébként a nemi erőszakok számának és arányának, mondjuk összehasonlítva Európával vagy az Egyesült Államokkal, és az a helyzet, hogy alacsonyabb például a nemi erőszakoknak a száma, de amit ugye tetszett mondani, hogy nagyon sok esetre nem is derül fény, mert hogy aki ezt elszenvedi, a szégyentől vezérelve be sem jelenti. Vagy esetleg a rendőrség hát elzavarja a feljelentőt, mert egyrészt nem akarnak adminisztrációval foglalkozni, nyomozni, áldozathibáztatás is természetesen számtalanszor előfordul, de ugye a média, a nyugati média azért ezeket az eseteket mindig felkapja. Ugye volt számtalan szomorú esemény, amiből akár még egy ilyen minisorozat is, bűnügyi minisorozat is készült, amit különböző streaming szolgáltatók játszottak. Magam is láttam ilyeneket, de egyébként arányaiban azt lehet mondani, ha a számokat nézzük, és mondjuk elfogadjuk valósnak, akkor alacsonyabb a nők elleni erőszak cselekmények száma Indiában, mint mondjuk a nyugati társadalmakban. De azért arra is gondoljunk, hogy ez nyilván összefüggésben van az elmúlt évtizedek változásaival. Nagyon sok falusi fiatalember nem talál munkát vidéken, és olyan hatalmas metropoliszokba igyekeznek költözni, és ott munkát találni, mint Mumbai vagy Delhi, Kalkutta, Chennai, stb. Ugye ezek a fiatal emberek ugye elveszítik azt a szociális közeget, azt a védőhálót, amit font körülöttük a hagyományos falusi társadalom, és nagyon gyorsan frusztráltak lesznek. Gondoljunk arra, hogy nyilván egy nyomornegyedbe fognak csak tudni letelepedni. Nagyon sokszor nem találnak munkát, nagyon sokszor kiábrándító a helyzetük, nincsen meg körülöttük tehát az a meleg családi közeg, a falunak a szociális hálója, de a hormonok azok dolgoznak, tehát itt 20 éves férfiakról van szó, és bizony ezek a körülmények nagyon sokszor oda vezetnek, hogy nők ellen erőszakban, csoportos erőszakban végződnek, úgyhogy ezeket a nyugati média nyilván nagy szeretettel tálalja, hogy sokan klikkeljenek, meg sokan hallgassák és nézzék, de azért korán sem ilyen veszélyes a helyzet Indiában, mint ahogy első ránézésre tűnik.
Ugye még a beszélgetésünknek az elején mondta, hogy igen, patriarchális azért a rendszer, de északon, ahol ez jellemzőbb, és hogy délen, meg bizonyos törzsi falvakban, ott pedig inkább a matriarchális, tehát a nőközpontú család jellemző. Ott eltérőek ezek a folyamatok, vagy megjelenik az, hogy azért ott a nőknek nagyobb a tisztelete, vagy fontosabb a szerepük, kiegyensúlyozottabb a nő és a férfi szerepe a családban?
Biztos, hogy a nemi arányok kiegyenlítettebbek, kiegyensúlyozottabbak, és valószínűleg emögött az a tény áll, hogy a nők társadalmi helyzete jobb, elfogadottabb, mint északon. De azért északon még tovább bonyolítja a helyzetet az is, hogy jelen van egy olyan vallási csoport, amely egy rendkívül militáns közösségé vált, hogy ők a szikek. A szikizmus, ugye a hinduizmus, illetve a muszlim vallás pacifikációs kísérletéből született, de ez a dolog egy kicsit félre ment, nem a szikek hibájából egyébként, hanem a környezet, ahol ők létrejöttek. Egyszerűen ugye ezt a vallási csoportot ki akarták írtani. Tehát mind a muszlimok, mind a hinduk nagyon rossz szemmel nézték ennek a vallásnak a létrejöttét. Ebből következően a szikeknek meg kellett védeni magukat. Ugye a szik férfiaknak kötelező például a kard viselés a mai napig, ami egyébként egy ilyen picike kis késé vagy tőrré olvadt napjainkban, de ugye az ő körükben ez a militáns életmód ismét csak ugye a férfi preferenciát, a fiú preferenciát helyezte előtérbe. Tehát Punjabban tragikusak voltak a 2001-2011-es népszámláláskor például a nemi arányok. Ugye az azt jelenti, hogy ha feminitási indexre fordítjuk át azt, amit az előbb mondtam, hogy 1000 fiú születése 1057, vagy 1000 lány születése 1057 fiú születés jut, akkor ugye ezt átfordítva azt mondhatjuk, hogy 1000 fiúra a normál körülmények között ugye 957 lány jut. Most akkor elmondom még egyszer, tehát 1000 fiúra normál körülmények között 957 lány jut. Punjabban voltak olyan körzetek, ahol ez olyan 700-750 környéken volt, tehát óriási férfi többlet mutatkozott, ami viszont az elmúlt évtizedben oldódni látszik. Ugyanis a társadalmakban, és ezt egyébként Dél-Koreából írták le tudományos igényességgel, a társadalmakban egy idő után felülkerekedik egy ilyen egészséges életösztön. Tehát ez egy ilyen torz nemi arány, ez természetesen egy társadalomnak a visszaszorulását, leromlását, stb. Eredményezheti. Ugye Punjabban is az erőszakcselekmények egyre gyakrabbak voltak, de ami a leginkább, és ezt az indiai barátaimmal való beszélgetések erősítették meg bennem, az volt, hogy rájöttek a szülők, hogy az egy fiúgyermekükre nagyon ritkán tudják alapozni az ő öregkorukat. Mert azért a fiúk kevésbé megbízhatóak, kevésbé gondosan foglalkoznak, törődnek a szülőkkel. Azért a nők sokkal emocionálisabbak, sokkal inkább hát ugye átérzik a szülőknek a problémáit, sokkal gondosabbak, amikor az idős szülőkkel kell foglalkozni. És egy elindult visszafelé ugye ez az egészségtelen nemi összetétel, és ma már folyamatosan növekszik a lányoknak az aránya a 0-6 éves korosztály esetében is, tehát egyre több lány születik. A 2000-es évek elején tragikus volt ez a mutató, viszont azt is látjuk, hogy területileg, mint egy ilyen északnyugatról érkező hullám, ez a fiú preferencia, ez halad dél-délkelet irányban Észak-Indiában. És hát magam és a munkatársaim meggyőződése szerint ez a középosztály szélesedésének köszönhető. Ugye a prenatális nemi meghatározás elterjedési eszközeinek, vagy az eszközeinek az elterjedésével párhuzamos, tehát hogy meg lehet állapítani a gyermek nemét már magzati korban is, és egyfajta ilyen szelektív abortusszal sajnos ugye a lánygyermekek elvétele az egyre gyakoribbá válik. Most gondoljunk arra, hogy egy szegény családban korábban nem volt arra lehetőség, hogy akár ultrahangos módszerekkel ugye kimutassák a gyermek nemét, de hogyha ugye egy család egyre jó módú lesz, akkor ugye meg lesznek erre az eszközei. Nem is biztos, hogy Indiában fogják elvégezni ezt a vizsgálatot, lehet, hogy valamelyik szomszédos országban megy el orvoshoz egy egyre tehetősebbé váló családanya. Az indiai törvényhozók is, és a társadalom és az állam reagált erre. Indiában tilos az orvosnak közölnie egyébként a születendő gyermek nemét bárkivel is. Nagyon komoly börtönbüntetéssel, pénzbüntetéssel sújtják azt az orvost, aki esetleg elárulja a gyermek nemét. De az általános egészségbiztosítás bevezetésével ugye pénz került a rendszerbe, és azért gondoljunk arra, hogy hogy mondjuk valamiféle mondva csinált okkal esetleg ugye az orvos, egy korrupt orvos megállapítja azt, hogy a születendő gyermek valamilyen betegséggel küzd, és ezért ugye javasolja az abortuszt, és akkor pénz is van arra, ugye, hogy ezt elvégezzék. Tehát egyrészt ugye a középosztály szélesedésével, másrészt ugye az egészségbiztosítás egyre általánossába válásával sajnos ezek a szelektív abortuszhoz kapcsolódó gyakorlatok is elérhetővé váltak Indiában.
Még szeretném, ha röviden arról is beszélnénk, hogy ugye India gazdasága rohamosan gyarapszik és erősödik, és az országnak a gazdagodásával, vagy legalábbis a nemzeti vagyon növelésével, vagy növekedésével ez a folyamat, ez javulhat-e? Tehát együtt járhat-e azzal, hogy mondjuk akár a nyugati befolyás révén, ami növekszik a gazdaságban, a nőknek a helyzetére is befolyás gyakorol mondjuk a nyugati elvárásrendszer?
Abszolút. Kezdetben, hát ami nagyon sok olyan társadalmi jelenség van, amely a szegénység küszöb alól való kilépés, tehát az alsó középosztályba kerüléssel nagyon pregnánsan jelentkezik. Ilyen például az elhízás. De ilyen például a szelektív abortusznak a növekedése. De aztán a nyugati mintáknak a és lesz inkább az általános, és egyébként magam is ezt tapasztalom az indiai ismerőseim körében, egyre elfogadottabb az, hogy egy gyereket vállalnak, és nem probléma az, hogyha az az egy gyermek lány. Úgyhogy azt gondolom, hogy a városi középosztály egyre inkább fölveszi azokat a nyugati mintákat, amelyek ugye számunkra teljesen természetesek, és ez változni fog. Néhány érdekes adat is ezt támasztja alá, hogy a nőknek a helyzet és a szerepe mennyire változóban van. Például a bankszámlával rendelkező nőknek az aránya 5-10 év alatt 53%-ról 80% fölé növekedett, ami azért szerintem egy nagyon jelentős változás, de a ház vagy földtulajdonnal rendelkező nőknek az aránya is most már megközelíti az 50%-ot. Tehát nem csak a társadalmi attitűd, hanem a társadalmi attitűd mögött meghúzódó gazdasági jellegzetességek is változóban vannak.
Ugye de ez a középosztály meg a szegényebb rétegek között azért nagyon különböző, nem? Tehát mondjuk a többség, India többsége azért még mindig a szegényebb rétegekhez tartozik, az igen, követi ezt, vagy halad e felé?
Halad. Erre vonatkozóan egyébként számtalan adatot lehet olvasni, ugye, hogy az emberek hány százalék él a szegénységi küszöb alatt. Abban azért úgy a különböző adatokat nézegetve konszenzus látszik lenni, hogy nagyjából az ország negyede még mindig a szegénységi küszöb alatt él. Viszont egy olyan széles középosztály alakult már ki Indiában, amely mondjuk az Európai Unió teljes lakosságát jelenti. Tehát egy ilyen 400-500 millió fős középosztály alakult ki, akik ugye nem csak a középosztály tagjaiként fogyasztanak, hanem a globális középosztály jellemzőjét mutatják. Például az is érdekes, hogy ugye minél több a lányok által elvégzett osztályok száma, annál kisebb arányban mennek korán férhez. Ugye mi is tudjuk, hogy a nyugati társadalmakban ugye az egyre kevesebb gyermek az milyen gazdasági kényszerekkel van összhangban. Ezek Indiában is megjelentek. Én mindig szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy a legjobb fogamzásgátó a kapitalizmus. Tehát az, hogy egyre kevesebb gyermek születik, azt gondolom ez a globális kapitalizmus számlájára is írható. Hát nézzük meg a nyugati életformát, és meg fogjuk érteni, hogy miért csökkennek a gyerekszámok. Tehát tulajdonképpen, amivel Indiában próbálkoztak nagyon sokáig, ellentétben a kínai diktatórikus egygyerekpolitikával, ahol megmondta az állam, hogy egy gyerek lehet, és több nem. Indiában ugye demokratikus módszerekkel igyekeztek befolyásolni a születések számát, ami azért alapvetően sikertelen maradt. számtalan érdekes sztori kapcsolódik ezekhez a kísérletekhez, de ezeknek egy része az korhatáros lenne, úgyhogy inkább akkor ezeket nem mondom el.
Viszont azt még mondja el mindenképpen, hogy ugye az indiai nők helyzete kapcsán egy másik ilyen tragikus vonal az a gyermekházasság. Tehát, hogy igen, jelentős volt az aránya a lányok között azoknak, akiket bőven 18 év alatt 13-14 éves korukban házasítottak ki.
Sőt, sokkal korábban, tehát akár 6-7 éves korban. Ez megint egy olyan vallási kötelezettség, mindazon túl egyébként, hogy az utódnemzés ugye egy szakrális házasságkötés előzte meg, tehát ugye az utódnemzés nagyon fontos volt, hogy a házasság keretein belül következzen be. Hát hogyha most megnézzük ma az adatokat, ugye Európában ugye vannak olyan országok, ahol mondjuk a megszületett gyermekeknek a kétharmada ugye házasságon kívül születik meg. Indiában ez az arány még mindig nagyon alacsony. Tehát egyfajta ilyen vallási kötelezettség is volt a házasságkötés, de természetesen emögött is földrajzi okok állnak, mégpedig az, hogy a gyermekházasság bizony elég erősen kontrollálta a születések számát. Miről van szó? Ugye elmondtuk azt, hogy 1000 lány születése 1057 fiú születés jut, és megbeszéltük azt is, hogy a kisfiúk halandóbbak. Na most, hogyha 4-5-6 éves korban összeházasították ugye ezeket a gyerekeket, a lányok jelentős része mondjuk 8-10 éves korában már özvegy volt. Ez azt jelenti, hogy ők már soha többet nem házasodhattak. Ugye vannak egyébként erről nagyon érdekes szépirodalmi alkotások is, vagy filmek, amelyek a női özvegyi sorssal foglalkoznak. Tulajdonképpen ezek a kislányok, ők mint egy apácaként élték le ezt követően a további életüket. Őket egyébként külsőleg is megkülönböztették, tehát fehér ruhát kellett viselniük, a hajukat nagyon gyakran kopaszra kellett borotválni, tehát ők a társadalom kirekesztettjei voltak. Ennek tehát az volt a, tudom, hogy ez egy rendkívül brutális és elítélendő szokás, de alapvetően egy társadalmi-gazdasági szükségszerűség volt, mégpedig a születések számának a korlátozása, hiszen ezek a kislányok nem szültek gyermekeket már. Ilyen volt ugye az özvegyégetésnek a szokása is. Ugye nagyon sok nő a férje halálát követően önként lépett ugye az elhunyt férje halotti mágiájára. Hát ez az önkéntesség természetesen nagyon sokszor azért annyira nem volt önkéntes, tehát azért bizonyos kényszerek működtek, meg ópiumgolyók és hasonlók, de mégiscsak ugye ez volt évszázadokon keresztül az elterjedt gyakorlat, hogy bizony az özvegy elégette magát a férje halotti mágiáján, természetesen ő sem szült már többet, ő sem ment újból férhez. Aztán ugye a szülésnek a körülményei. Indiában ez egy tisztátalan dolognak számít, ugye a magzat, víz, vér, stb., tehát ezek a testnedvek, ugye ezek a tisztátalanságot szimbolizálják. Tehát a nőknek nagyon sokszor a szemétdombon vagy az istálóba kellett megszülniük. Most képzeljük el, hogy nyilván az a kis, tehát az a magzat, illetve az a csecsemő valamilyen szepszis következtében napokon belül meghalt, tehát valamivel megfertőződött. Nagyon magas volt a gyermekhalandóság is. Jöttek a britek, és azt mondták, hogy ezek a szokások rendkívül embertelenek, igazuk volt. Bevezették ugye a kórházban szülést, általánossá vált ugye az egészségügyi ellátás, betiltották a gyermekházasságokat, betiltották az özvegyégetést. Ugye ennek mi volt a következménye? Hogy 30 millió nő került abban a pillanatban be a demográfiai újratermelődés körforgásába. Tehát elindították a népesség robbanást. Ugye a mi nyugati szempontjaink szerint beavatkoztak egy társadalom működésébe, és ezáltal gyakorlatilag ennek a társadalomnak az addigi rendszere, rendje borult föl. Ugye persze a gyermekházasságokat se úgy képzeljük el, hogy ezek a 4-5 éves kisfiúk és kislányok rögtön összeköltöztek, és akkor közös szobába aludtak, stb. A házasságkötés ugye megvolt, de természetesen a saját háztartásukban éltek addig, amíg a kislány ugye nem lett felnőtt nő. hogy ennek vannak biológiai jelei, és akkor tartották meg ugye az igazi lakodalmat, házasságot, és onnantól kezdve költöztek össze. Egyébként ma is nagyon nagy arányban vannak olyan nők Indiában, akik 18 éves koruk előtt mentek férhez. Alapvetően a törvény ezt tiltja, de ismét csak arra kell utaljak, hogy India alapvetően egy vidéki társadalom, a 600 ezer falu országa, tehát az ország lakosságának durván a kétharmada mai napig vidéken él, és hogy a falusi pancsaját rámondja az elment a házasságra, az onnantól kezdve működik és legális. Mi ez a pancsaját? Ez egy 5 főből álló döntő testület vagy vének tanácsának lehetne nevezni. Ugye 5 főből áll, tehát soha nincsen szavazategyenlőség, és hogyha ők, ezek a tekintélyes emberek azt mondják, hogy valami legális, akkor azt a falu el is fogja fogadni.
Egy kis zenével most megszakítjuk a beszélgetést, és utána tovább folytatjuk, és Wilhelm Zoltán majd a gyerekek helyzetéről fogom tovább kérdezni. Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót és benne a házunk táján hallják, melyben ma az indiai nők és gyermekek helyzetéről beszél nekünk Wilhelm Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem docense, az Ázsia Központ igazgatója. Nőkről többet beszéltünk, de azért a nők gyerekek is voltak, már érintettük a gyerek sorsot is. Ugye 2026-ra India a legnépesebb ország a világon. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok gyerek születik, és noha azt mondta, hogy a középosztály körében egyre elterjedtebb az, hogy egy gyermek szülessen, azért ez az arány azt mutatja, hogy nagyon sok családban nem ez az elterjedt minta. Sok gyermek meghal, sok lányt hagynak meghalni. Ez valami nagyon nehéz és rossz gyerek sorsot vetít elénk. Tehát, mint hogyha nem lenne érték igazából a gyerek Indiában.
Igen, természetesen a nagyon szegény, nélkülöző családokban a gyermekhalandóság elég magas, valamint ugye a gyermekkereskedelem a prostitúcióra kényszerített vagy eladott kislányok aránya is magas, de India ebben a tekintetben nagyon sokat tett egyébként az elmúlt 26 évben. Ugye 2000-től kezdve, hogyha megnézzük a gyermekkor végi indexet, vagyis hogy mikor ér véget átlagosan egy adott országban a gyermekkor, akkor azt lehet mondani, hogy India az utolsók közül a közép mezőnybe tornázta föl magát, tehát nagyon sokat tett ebben a tekintetben.
Ez mit jelent, mikor ér véget Indiában a gyermekkor?
Átlagosan ugye ez ilyen 11 év környékén következik be, tehát átlagosan, de természetesen ebben is nagyon nagy különbségek vannak. Induljunk egyébként ki onnan, amit tetszett mondani, hogy ugye a világ legnépesebb országa. Ebből következően a leggyermekesebb országa is, mert hogy Indiában él a világon a legtöbb gyermek. Ez azt jelenti, hogy 431 millió gyerek. 431 millió gyerek, tehát 18 év alatti korosztályról beszélünk. Ez ugye majdnem a Európai Unió teljes lakossága, tehát rengeteg gyermek születik, ugye azt lehet mondani, hogy a nagyszámok törvénye alapján, de egyébként lassul ugye az ország népességének a növekedése. Ugye 2001 és 2011 között 180 millióval növekedett az ország népessége, 180 millió, akkori egy brazíliányival. Ez természetesen azt hozza magával, hogy mondjuk a 15 év alattiaknak az aránya az olyan 20-25%, ugye Magyarországon ez 14, tehát látszik, hogy milyen óriási különbség van ebben a tekintetben is. Tehát India egy fiatalos ország, rengeteg gyermekkel és rengeteg fiatallal. Ugye ez egyrészt jelent egy mondjuk gazdasági előnyt, meg egy gazdasági hátrányt is, hiszen nagyon sok embernek kell munkát biztosítani. Viszonylag magas ugye a fiatal munkanélküliség, de ugyanakkor gondoljunk arra, hogy Kínával szemben, amely egy előregedő társadalom, Indiának milyen előnyei vannak a globális világgazdaság tekintetében. Ugye a közgazdászok ezt demográfiai jutaléknak szokták emlegetni, vagy demográfiai jutalékként szokták emlegetni. A fiatal, innovatív, aktív munkaerőnek a jelenléte, az egy nagyon komoly előnyt jelent. India ebben ugye nem szenved hiányt, és természetesen a szolgáltatás exportja is alapvetően erre a fiatal innovatív korosztályon alapul.
Kérdés persze, hogy ez mennyire iskolázott ez a fiatal
Igen.
munkavállaló tömeg.
Egyre iskolázottabb. Ugye, hogyha mondjuk a 2014-es bázis évet nézzük, akkor volt Indiában 320 egyetem. Hogyha napjainkat nézzük, akkor ez a szám meg négyszereződött. Tehát tulajdonképpen bő 10 év alatt négyszer annyi egyetemen, felsőoktatási intézményben tanulhatnak a diákok, mint mondjuk 10-12 évvel ezelőtt. És az átlagosan elvégzett osztályok száma is növekszik. Nagyjából olyan 40 millió indiai fiatal tanul a felsőoktatásban, jelen pillanatban, tehát az indiai átlagosan elvégzett osztályok száma is növekszik, ugyanakkor például az egy pedagógusra jutó gyerekek száma pedig csökken. Tehát egyre hatékonyabb tud lenni az oktatás. Komoly változások voltak az oktatásban Indiában. Ez egy óriási adóssága volt a független Indiának, hogy a közoktatásnak a színvonala és minőség az rendkívül gyenge volt. Az elmúlt időszakban ebben a tekintetben is sikerült előrelépni. Ugye az előbb említettem a felsőoktatásban tanuló fiatalok arányát, de azt is ki kell emelnünk, amikor nőkről és gyerekekről beszélünk, hogy bizony a nők részvétele a felsőoktatásban is drasztikusan növekszik. Hát most már 49% a nők, tehát a hallgató lányok aránya a felsőoktatásban. Ez mutatja azt, hogy változóban van ez a hagyományos, patriarchális családmodell. Mindazonáltal egyébként vannak továbbra is olyan furcsaságok, amelyekkel a nyugati társadalom nem nagyon tud mit kezdeni. Ez például az elrendezett házasságoknak az ügye, mert hogy Indiában ez még mindig 90% fölött van. Tehát a szülők keresnek a fiataloknak házastársat, és nem szerelmi kapcsolatokon alapul a házasságkötés. Ugye azt mondják, hogy ez olyan, mint a hideg leves, ami felmelegszik a szerelmi házasság, meg olyan, mint a forró leves, ami kihűl. Még egyszer mondom, ez az indiai elképzelés, amit mondok, nem feltétlenül kell, hogy egyetértsünk ezzel, de az biztos, hogy Indiában a válásoknak az aránya rendkívül alacsony. Persze azt megint föltetjük a kérdést, hogy ez azért van, mert egyébként egy egyedülmaradó nő nem tudja magát fenntartani, vagy azért van, mert valóban ezek a elrendezett házasságok sokkal tartósabbak, mint mondjuk a szerelmi házasságok. Az indiaiak azt mondják, hogy hát amikor a fiatalok szerelmesek, akkor egy ilyen rózsaszín ködben lebegnek, és nem látják ugye a másiknak a hibáit, vagy esetleg a másik családjában meglévő problémákat. Ugye amikor ez a lángoló forró szerelem ez kezd alábbhagyni, akkor ugye hát rászakad a fiatalokra a valóság, hogy nem is biztos, hogy olyan szép és jó minden. Ellenben, hogyha a szülők választanak házastársat, a szülők mindig a legjobbat akarják a gyermekeiknek, hogy a hasonló társadalmi közegből választják a párt, hasonló vagyoni helyzettel, hasonló családi háttérrel bíró házastársat igyekeznek keresni, és hogy hát ugye majd a szerelem az jön. A lényeg az, hogy ugye egy platformon legyen a két fiatal, hogy a problémák a közöttük lévő súrlódások arányát, számát próbálják csökkenteni. Én például az egyetemi kollégáimat rendszeresen korábban megkérdeztem, hogy ők milyen házasságot kötöttek. Azért mégiscsak ugye ez az akadémiai közeg, amit feltételezünk, hogy a legközelebb áll talán a nyugati mintákhoz. Egytől egyig elrendezett házasságuk volt, sőt az egyik kollega mondta, hogy nem is látta a feleségét a házasságkötés előtt, hát kérdezte az apukáját, hogy hát nem lehetne róla egy képet mutatni, és akkor mondta az apja, hogy hát minek édesfiam, úgyis őt fogod elvenni, majd az esküvőn találkoztok. Úgyhogy számunkra elképzelhetetlen ugye különbségek mutatkoznak ebben a tekintetben is. És hát olyan NGO-kat hívnak életre ezek a mintázatok, mint például a Love Commando, amely egy olyan civil szervezet, ami a szerelmes fiataloknak segít. Ugye, hogyha egymásba szeret két olyan fiatal, akiket a családjuk viszont nem szeretne házasság kötelékében látni, akkor ők elszöknek otthonról, és ez a Love Commando, mint az amerikai tanúvédelmi program, ugye egy ilyen új identitást ad nekik, egy távoli nagyvárosban kezdik újra az életüket, hogy a családjuk ne találjon rájuk, és esetleg ne szenvedjenek komoly retorziókat a házasság kötésük következtében.
Mert egyébként lennének komoly.
Nagyon komoly, tehát nagyon sok becsületgyilkosság fordul elő a mai napig Indiában, hogyha mondjuk házasságtörésre kerül a sor, vagy nem megfelelő párválasztást vesz észre a család, akkor gyakran bizony előfordul, hogy megölik a főleg természetesen, vagy hát idézőben természetesen a hölgy tagját ennek a párosnak. Úgyhogy vannak ilyen extrém esetek is, de természetesen ezek csak a média figyelmét felkeltő kirívó példák.
Hogyha most visszakanyarodunk a gazdaság meg a gyermekek összefüggésére, akkor én úgy tudom, hogy a gyermekmunka is nagyon gyakori, viszont ugye a gazdasági növekedésnek az egyik szegmense az, hogy olyan termékek készülnek, dömping áruk készülnek, amelyeket vagy összeszerelő üzenekbe, vagy különböző ilyen, akár a textíliákra gondolunk, ilyen nagyon rossz körülmények között fönt tartott és tömegárukat termelő üzemekben végeznek, amihez nagyon sok nem képzett, vagy alacsonyan képzett munkaerő kell. Ez a nőknek, meg a gyermekeket is egyformán érinti.
Igen, a gyermekmunka sajnos egy élő realitás a mai napig Indiában, de csökkenőben van. Tehát egyértelmű, hogy csökken a gyermekmunka aránya. A 2011-es névszámos idején nagyjából 10 millió gyermek dolgozott, ez azt jelenti, hogy 15 év alatti gyermek dolgozott Indiában bérért vagy kényszerből. Ez napjainkra becslések szerint 7-8 millióra olvadt, tehát ugye a gyermekkor végi index, amit az előbb említettünk, nyilvánvalóan ezzel is növekedett. A gyermek munka alapvetően ugye mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódott. Most gondoljunk arra, hogy akár régen itt a Kárpát-medencében is mondjuk, hogyha egy 8-10 éves gyerek vigyázott a júnyájra, vagy a libákat kihajtotta legelőre, vagy éppen a szarvasmarhát felügyelte, hát az nyilvánvalóan ma már gyermekmunkának számítana. Nem biztos, hogy minden tekintetben így gondolhatunk rá, de ami világosan látszik, hogy a vidéki területeken csökken a gyermekmunka aránya, a városokban pedig növekszik. Ez pont azzal van összefüggésben, amit tetszett mondani, hogy nyilván ezek az összeszerelő üzemek, alapvetően kis üzemek, ugye előszeretettel alkalmaznak gyermekmunkásokat, de Indiában alapvetően nem ez a gazdaságnak a stabil lába, ami mondjuk Kínában vagy Dél-Kelet-Ázsiában jellemző, hogy összeszerelő üzemek tömkelegét találnánk. Ugye nem véletlenül hívják ugye Kínát a világ műhelyének, ugye ipari alapokon növekvő gazdaságot látunk, Indiában viszont szolgáltatás alapú gazdasági növekedést látunk, és azért a szolgáltatás export azért az kiművelt emberfőket feltételez. Képzeljük el a laptopjuk mögött ülő szoftvermérnököket, vagy a call centerekben ülő hívásokat fogadó fiatalokat. Tehát alapvetően ez a típusú gyermekmunka, ami az iparhoz kapcsolódik, az Indiából hiányzik, hiszen maga ez az ipari forradalom is másképpen jelent meg Indiában, illetve sokkal kisebb arányban, mint mondjuk Kínában, amely abszolút ugye a zöld és barna mezős beruházások révén a külföldi multicégeknek az összeszerelő üzemei révén vált világgazdasági tényezővé. Indiában ez kevésbé jellemző, tehát Indiában nem nagyon találunk ilyen összeszerelő üzemeket, olyan mondjuk textilipari üzemeket, amelyek feltételezik a gyermekmunkát. Inkább a szomszédos országban jellemző ez, Bangladesben mindenképpen, tehát Banglades egy textilipari nagyhatalom, de Pakisztánban is inkább jellemző ez a típusú foglalkoztatás.
Ugye beszéltünk a családi rendszerről, hogy a család milyen fontos, de vajon a családon kívül hogy működik a társadalom? Most arra is gondolok, hogy akár az erőszak, akár a gyerekmunka, akár a nőknek a helyzete, hogyha nem működik egy társadalmi háttér, akkor hát úgy a családon belül, a házon belül jobban megtörténik. Vannak olyan szervezetek, vagy létezik-e egy olyan háló, mondjuk akár a nők között, családok között, amely tudja kontrollálni azt, hogy mi történik a családon belül?
Igen, léteznek ilyenek, de azt látnunk kell, hogy az indiai társadalom döntő része családi keretek között él. Mégpedig az úgynevezett joint family, ez a nagy családok, tehát amikor több generáció él együtt, és ugye ezek a generációk, ahogy régen nálunk is teljesen elterjedt volt, segítik egymást. Ugye a nagyszülőkre rá lehet bízni ugye a pici gyerekeket, amíg a szülők ugye vagy dolgoznak, vagy más elfoglaltságuk van, akár több testvér él egy háztartásban a szülőkkel, tehát ez teljes mértékben jellemző, ezek a joint family-k, tehát Indiában azért a társadalom szerveződése az inkább családi alapú. Természetesen vannak olyan civil szervezetek, amelyek a nők felemelésével foglalkoznak. Ugye az egyik leghíresebb ilyen kezdeményezés az egyébként a szomszédos Bangladeshez kötődik, ugye Mohamed Yunus a szegények bankára, amiért egyébként közgazdasági Nobel-díjat is kapott, találta ki az úgynevezett mikrohiteleknek a rendszerét. Ugye ezek a mikrohitelek előszeretettel nőknél, egyedülálló nőknél, illetve nagyon szegény családoknál landoltak. Akár mondjuk egy kis rattan fonoda, vagy egy kis vállalkozás, mondjuk egy kis boltnak az üzemeltetése. Szóval, tehát a kifejezett szociális háló, amit a nők köré fonnának, az hiányzik, viszont van számtalan olyan kezdeményezés és civil szervezet, ami kifejezetten a nőket segíti, és a nők boldogulását segíti elő.
Köszönöm szépen dr. Wilhelm Zoltánnal, a Pécsi Tudományegyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, a Pécsi Ázsia központ igazgatójával beszélgettünk a nők és a gyermekek helyzetéről Indiában. A mai műsort készítette Varga Ramona, Biksa Levente és Szabó Csilla. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen.
Samanta